Nem tudom, emlékeztek-e azokra a nagy darab svájci órákra, amik elég nagy feltűnést keltettek, amikor tankkal átmentek rajtuk, és akkor többen így meghőköltek, hogy hát hogy azért ez valami következő szint, ami alapvetően egyébként nem szólt másra, mint az ISO 14-13-as rázkódás elleni tesznek az extrém határokig való kitolásáról, például a 10 méteres drop tesznek, és ehhez nagyon hasonló volt, amikor mondjuk megfőzték, vagy rákötötték egy bobra, és úgy mentek vele egy kört. Tehát, hogy különböző ilyen nagyon extrém dolgoknak tették ki őket, és most nem arról a családról lesz szó, ugyanis róluk már volt, hanem az ezeknek a megújításáról, sőt, igazából egy teljesen új termékcsaládból. Lényegében a harmadik hiányzott, ugyanis voltak belőlük búvárok, voltak belőlük pilótaórák, és most itt van a Journey 1884 a Victorinox-tól. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Az egyik kedvencem a Victorinox-nak ebből a nagyon strapabíró Inox-nak nevezett szériájából a kék színű automata változat volt, aminek az alapja bőr és parafa szíjjal érkezett, és pont ezért volt nagyon ismerős az új Journey 1884-es sorozatukból ez a példány, amit elhoztam, sőt igazából nem is akarom ezt az egyet kiemelni, ugyanis most három különböző modellt is elhoztam tőlük, de mégiscsak ez volt az, ami igazából a legközelebb állt hozzám, és a három közül pedig csak ez az, ami automata, a másik kettők csak kvarc kiadások, és természetesen majd nyilván az automata lesz a drágább is, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem először is nézzük meg, hogy mi is az, ami itt van előttünk. Én úgy gondolom, hogy annó tök váratlan volt a Victorinox-nak az Inox szériájának a megjelenése, mert alapvetően semmilyen előzménye nem volt, mert természetesen azt leszámítva, hogy korábban a bérgyártatott óráikról sok volt a panasz, és be akarták bizonyítani, hogy ők bizony ennél sokkal többre képesek, és hogy mögöttük van a bicska gyártásból az elmúlt 100 év, és hogy azért megmutatják, hogy ők azért mégiscsak tudnak, és ugye ezt egyébként nekik sikerült is. Ez a sorozat pedig szerintem nem szól másról, mint hogy ezt elhozzák egyfajta ilyen emészhetőbb formába, és hogy lényegében kiegészítsék a termék vonalat azzal, hogy volt az Inox széria, ami igazából búvár, volt a pilóta széria, és ez pedig egyfajta harmadikként ide bejöhet mellé. Én mindenképpen egyfajta ilyen sportos óraként tekintek rájuk. Nem tartoznak klasszikus értelemben a fieldwatch kategóriába, legalábbis én nem sorolom oda őket. Természetesen egyébként sok tulajdonságuk megállhatna rá, mert hogy mégiscsak minimalisták, viszont áthallásos magában a TOG-ban egy csomó dolog az Inox szériában, ilyen mondjuk a rázkódás védelem, ami egyébként mondom szerintem nem annyira erős itt, mint az Inox szériában, de nem is az volt a célja, a természetesen menetes koronazár, és amit meg én nem értek rajta, az természetesen a 20 perces búvár lünetta, ami hát igazából csak ilyen jobb hiány került rá, ugye alapvetően túraórákon nem szokott rajta lenni, de mégis úgy gondolták, hogy most úgy hagyhatnák mondjuk simán egy fix lünettaként, mint ahogy mondjuk van az alpinisteken, de miért hagyják úgy, hogyha egyébként az órákhoz adott esetben kicsit hozzá tud tenni az egy irányba forgatható 120 klikkes lünetta, és hát így is tettek. Akkor mielőtt még belekezdenénk, akkor azért beszéljünk az ISO 14-13-ról. Ez ugye az ütésállóságnak egyfajta ilyen általános keretrendszere, mert egyébként nagyban hasonlít mondjuk a búvár órákéhoz. Általános szabályokat, meg általános irányelveket írnak le, például ilyesmiket, hogy hogyan kell tesztelni, hogy milyen irányból érkező ütéseket kell kiállnia, és hogy mondjuk, hogyha leejtik egy bizonyos magasságról, akkor mekkora, akkor mondjuk mi az, ami történhet a tokkal, mi az, ami leeshet róla, mi az, ami nem eshet le róla, nem eshet le róla semmi egyébként. Maga a tesztelés úgy történik, hogy egy 3 kg-os kalapáccsal megütük 4,4 méter per szekundumos sebességgel, és ezt az ütést ismétlik egy pár szor, és magának az óramutatóknak az eltorzulásának kevesebbnek kell lennie, mint 5 perc az egyes ütések után, gyakorlatilag ekkor számít az óra ütés állónak. Tesztelik még ugye a legnépszerűbb ütődési helyzeteket, hogy a 9 órási részére, illetve hogy a hátlapjára esik az óra, és van benne egy ilyen szabadeséses teszt is, aminek a lényege az, hogy így lényegében elejtik az órát, és amikor leesik, akkor nem törhet el, nem törhetnek le róla a részek, nem hajolhat meg a tokja, és nem eshet le róla a lünetta, a korona berakás, konkrétan semmi. Nagyjából ilyen leírások szerepelnek rajta. Ebből a lényegében fieldwatch-nak szánt szériából három olyan modellt hoztam, amik egymásnak az érdekes keverékei. Például nézzétek meg a már legelőször említett barna parafaszíjas változatot. Természetesen parafaszíjat mondok, de alapvetően ugye bőr az alapja, és arra van rádolgozva maga a fa. Ebből volt már egy hasonló automata verzió, és ugye ez az egyedüli automata ebből a háromból, a másik kettő egyébként kvarc lesz. Szóval nézzétek meg, hogy ez alapvetően kicsit monokrómnak hathat, mert gyakorlatilag ugye sötét, kék és fehér maga a számlapja, egy kis sárga színnel megvan az egész szórva, lényegében ugye a másodperc mutató, illetve a forgatható lünettán a 3-nál és a 9-nél lévő jelzés. Ez is egy olyan faktor, amitől maga az óra egyáltalán nem lesz unalmas, úgyhogy van benne egy ilyen kis izgalmi faktor. Meg szerintem egy automata óra azért alapvetően sosem lehet unalmas, főleg, hogyha üvegbetétes hátlapja van, amin egyébként itt egy bicska van, és természetesen még azért a rotorja is el van látva a megfelelő Victorinox-os jelzésekkel, benne ugye egy Szelida SV200 van, az önmagában, mint szerkezet azért olyan túl sok újdonságot nem tartalmaz. Viszont, ami nekem még nagyon tetszik, mind a három modellnek a tokján, azok ezek a nagyon industriális jelölések, mégpedig ami csak ennyi, hogy stainless steel. Amikor ilyesmi jelöléseket látok, akkor mindig úgy érzem magam, mintha valami, nem tudom, hipermodern gyárba lennék. Azt hiszem a Roger Dubuis-nek a standja volt hasonló design elemekkel felszerelve az a tavaly előtti Watches and Wonders-ön. És ha megnézzük a toknak a profilját, akkor látjuk, hogy igazából egyébként ez mennyire zseniális is maga a tok, mert természetesen egy hosszú és nagyon vaskos tokot kaptunk, viszont bele lett téve egy csomó ilyen izgalmas dolog, például ahogy maga a fül le van csapva, és a fülön belül még egyébként van még egy ilyen lépés benne. Az egyik ugye laposítja a tokot, a másik pedig keskenyíti a tokot, tehát gyakorlatilag így 3D-be be van véve az órából. És ugye mivel ilyen egyenes vonalak mentén van a teljes tok szabva, és igazság szerint ezen sehol sem látni tükörpolírozásokat, és ez hozzátesz még tovább az órának az industriális hangulatához, és egyébként ez engem inkább ilyen posztmodern, ilyen 3D-s, de nem tudom én, geometriai szögekből összerakott szobrokra emlékeztet igazából. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyesmit, szerint, ha jól emlékszem, Prágában volt valami hasonló, azt majd ide bevágom nektek, és megnézhetitek, hogy valami ilyesmire gondolok. Nem tudom, hogy erre gondolt-e egyébként a költő, viszont nekem ez az asszociáció jutott eszembe. Ami számomra egyébként egy picit érdekes, hogy miért van a tokfül fölött ez a fajta beugró rész a tokon, ez gyakorlatilag előtt hangulatában az egész órának a tokjától, és egyébként a másik kettő variánsban is ugyanúgy benne van, tehát hogy ez a kis mélyedés 5 és a 7 óra között a színnek a teljes szélességében ez miért van benne, mert hogy ez nem, tehát hogy itt nincs ugye tömör végszem, meg semmi, ami miatt ez mondjuk nagyjából izgalmas lenne, nem integrált maga a fémszín, nem illeszkedik fölül a tokhoz, tehát hogy ezt a dolgot így alapvetően nem feltétlenül értem rajta, de hát nyilván ez is egyfajta ilyen design megfontolás, mert működés pontból valójában ennek semmi relevanciája nincs. Azt tetszik egyébként, hogy nem csúcsban végződnek a koronavédők, hanem ezek is ilyen derékszögben le vannak csapva, picit talán még egyébként íveltek is. Ők nem használnak lecsapott tokfüleket, össze vannak eresztve a felületek, viszont ezek szépen el vannak dolgozva olyan értelemben, hogy nincs se vágás, se semmilyen ilyen éles dolog, amit egyébként egy ilyen árkategóriájú órától maximálisan el is lehet várni. A lünette is szerintem egy picit olvashatatlan, mert gyakorlatilag ugye sötétkék maga a lünetta, oké, hogy kerámia berakás, fénylik meg minden, viszont a nyomtatás is rajta egyébként, hát hogy most ez vagy sötétkék, vagy egyébként egyszerűen csak nem töltötték fel festékkel, semmilyen festékkel a kerámiát, szembe mondjuk a gumiszias kék változatnál, ahol ez fel van öntve fehérrel, ott azért ez sokkal jobban látszik, hogyha szemből nézzük, akkor semmi nem látszik ezekből a perc jelölésekből. El lehet gondolkodni azon, hogy nem lett volna sok, de szerintem ott azért a minimalizmust egy kicsit fel lehetett volna áldozni a használhatóságnak az oltárán. Gyakorlatilag ez az egyetlen kritikám ezzel a modellel kapcsolatban, de nekem nagyon szimpatikus a szíja, szerintem egyáltalán nem merev, egyáltalán nincs hangja, nem zörög. Magának a bőrszínnek az illata teljesen jó, és egyébként a csatja is, úgyhogy nem tudok ezzel kapcsolatban így semmi rosszat elmondani, és egyébként ez a fajta új tok, amivel érkeznek a Journey 1884-ek, nekem kimondottan tetszik. Ugyanezeket el tudnám mondani a gumiszias változatról, de nem fogom. A különbség abban van, hogy mivel ugye kvarc maga a szerkezet, ezért a tok is kicsit visszafogottabb természetesen, vékonyabb lett, tömör hátlemez van, mert ugye itt nincs jó kidolgozott kvarc szerkezet, mint amivel sok gyártó szokott flexelni, úgyhogy itt egy tömör hátlemez van, amire viszont fel vannak tüntetve a különböző információk, és ugyanúgy visszaköszön a Victorinoxnak a bicskás szimbóluma. Hogy ne felejtsük, hogy ez a márka nem csak az óráiról, hanem főleg a bicskáiról ismert, és ugye ez gyakorlatilag ilyen menetes és letekerhető hátlemez, amit egyébként nekem nagyon szimpatikus, ezek a piros berakások a gumiszíjon, aminek ugye az az értelme, hogy más keménységű gumiból vannak ezek a bőrhöz egyébként jól illeszkedő berakások, mint maga a szíj, és így tud a szíj egyszerre kényelmes és egyébként tartós is maradni. Ugye a színekkel kapcsolatban itt egy kicsit más, sokkal megbízhatóbb irányba vitték el a dolgokat. Itt a nagyon ismerő sötét kékre, vagy hát erre a navy blue-ra, vagy valami a tengerészkékre operálnak, és természetesen a Victorinoxban ugye megjelenik a svájci kereszt pirossal, ugye az előzőnél nem volt pirossal kitöltve, hanem ott ugye gyakorlatilag a háttérszínnel a kékkel hagyták meg, viszont itt a piros ugyanúgy visszaköszön magán a mutatón, és természetesen a 3-nál, illetve a 9-nél lévő jelölésen is. És ugye még egy apróság, ami az előzőnél is megvolt, csak nem emeltem ki külön, hogy a dátummutatás 6 óránál van. Én egyébként kimondottan szeretem 6 óránál lévő dátumos megoldásokat, úgyhogy az ilyesmit mindig tudom értékelni. Azt nem értem teljesen, hogy mi az értelme ennek annak, hogy a lünetának az aljai le van csapva. Azt értem, hogy egy kicsit áronvonalasítja a dolgot, még mindent, de lényegében gyakorlati használat természetesen nincs, viszont fel tudták rá írni azt, hogy 1884, hogy ne felejtsük el, hogy a Victorinoxot mikor alapították. Ugye kilőttük már a legdrágabbat és a legolcsóbbat, és ez a kettő között lesz, de az aljához inkább közelebb. Ez a fekete PVD bevonatos, fekete gumiszíjas és egyébként piros berakásos verzió. Ez a stealth irányzat egyébként sokaknak szerintem szimpatikus. Amiről még az előző kettőnél nem beszéltem, akkor most még azt bontsuk ki. Ugye az automata verzión a felirat a tengely alatt az, hogy automatik, a két kvarcnál pedig az, hogy antimagnetik. Ennek a kettőnek ugye alapvetően nem kellene egymást kizárnia, de nyilván egy teljesen más jellegű mágneses térrel szembeni ellenállást bír maga az automata szerkezet, és nyilván más a kvarc. Amiről még egyébként nem volt szó, hogy van a belső gyűrűjén ugye 24 órás kijelzés, hogyha az ember esetleg nem tudná, hogy amikor egyszer délen átfordult a mutató, hogy éppen hány órát jelent a dolog, akkor nekik is, rájuk is gondolt a Victorinox. Ugye ez a 24-es jelölés általában azért előszokott fordulni fieldwatchokon, úgyhogy ezzel egy kicsit azért erősítették ezt a fajta fieldwatchos vonalat. Az előzőeknél nekem nem tűnt fel, hogy a lünet a berakás az mélyebben van, mint maga a lünettának a széle, de itt a feketén egyébként ez így nagyon, nagyon kiütközik, és nem tudom, hogy egyébként itt a feketén kerámiáról beszélhetünk-e, mert bár én láttam láttam már matt kerámiát, de úgy érzem, hogy egyébként itt most nem matt kerámiáról beszélünk, hanem minthogyha ez ilyen fém betét lenne magában a lünettában, lehet, hogy ebben tévedek. Viszont a toknak az oldalán ugyanúgy szerepel a 316L acél jelölés, és a hátulján természetesen ugyanaz acél hátlemez, a mindenféle jelölésekkel, 200 méteres vízállóság jelöléssel, a rászkódás védelemmel, és egyébként minden mással, amit ugye el tudnánk képzelni. A CEO jelölve még ugye a 21 mm-es szélesség, és az, hogy ez genuine rubber az, amiből származik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Victorinox így lényegében a harmadik nagy szériájával, vagy a harmadik kollekciójával is egészen érdekes dolgokat hozott. Sok ismerős dolog, és van benne pár saját gondolat is, és érdekesen működik szerintem ilyen szempontból az órásvilág, mert általában, ha valaki az ismerős formavilág vagy működés felé nyúl, akkor az máshol, hogyha valaki újat talál ki, akkor fú, az miért néz ki így, és miért nem úgy néz ki, mint az, tehát hogy így az ember a melyik ujjába harapjon. Úgy gondolom, hogy a Victorinox itt azért megtalálta egyfajta ilyen saját ösvényt, ami igazából inkább a saját út felé mutat, mint a nagy ismerősök felé. Bár hozzáteszem, hogy azért az óragyártások az elmúlt sok száz éves történetéből sok újat, és igazán újat azért egészen nehéz szerintem kitalálni. Ők nem is próbálkoztak, hogy minden áron valamit nagyon újat csináljanak, mert ismerős megoldások és ismerős formavilág, meg ismerős számlaperrendezés, meg ilyesmi az, amivel ebben a kollekcióban találkozhattunk. És tudjátok jól, a végén szoktam általában az árakról beszélni, és legyen most is így. Ahogy említettem, az automata a legdrágább, az 513.990 forint, a teljesen kék változat gumiszíjjal, a legolcsóbb ezek közül az 234.900 forint, míg a teljesen fekete az 277.400 forint, nem teljesen értem, hogy ez az ár hogy jött ki, gondolom, ha egy svájci francra visszaszámolnánk, akkor lenne értelme, és természetesen a Victorinox órák Magyarországon az Extra Metal hálózatában kaphatóak személyesen is az országnak a 11 néhány pontján, és egyébként online is kapni. Na ennyit szerettem volna, örülök, hogy itt voltatok, és írjátok le, hogy nektek ebből a háromból melyik tetszik a legjobban, és hogy mit gondoltok erről a Victorinox Journey 1884-es szériáról. Találkozunk legközelebb.